V-Learning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.
Sziasztok, ez itt a V-Learning Podcast következő adása. A mikrofonnál Koltányi Gergő és...
Sziasztok, és Szegedi Tamás.
És megint vannak vendégeink. Méghozzá most nem is egy vendégünk van, hanem rögtön kettő. Te kit hívtál?
Válasszak én. Hát most te hívtad a két vendégünket,
úgyhogy rákéztem
ezt. De te kérted. Én kértem, mert érdeklődtem a játékos gondolatok iránt, hogy mégis hogyan. Ezért is lettünk ilyen sokan a stúdióban biztosan.
És kit hívtunk akkor? Csak viccelek, jó, nem szivatlak tovább. Két vendégünk van, Szakács Édua és Fekete Zsombor. Sziasztok, köszöntünk titeket.
Sziasztok.
Majd annyi, hogy nagyon szép volt ez ilyen, hogy tudtam, hogy páros repülés, ilyen tökéletes szinkronúszás jellegű. Nagyon szép, beköszönő volt.
Igen.
Nem, nagyon jól egymásra vagytok hangolódva, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy nagyon rövid bemutatkozást ejtsetek meg magatokkal kapcsolatosan, mert mi is nagyon szépen be tudunk mutatni, de mégis, ha ez ennyire párosan megy nektek, akkor szerintem ezt is átpasszolnám. Édua, kezded?
Igen, kezdem. Sziasztok, engem Szakács Éduának hívnak, és a gamificationhez ugyan hivatalosan semmilyen módon nem értek, ezt előre szeretném leszögezni.
De csak trollnak hívtunk valójában,
igen,
nem?
Valójában igen, de hát e-learningeknek a tervezésével, fejlesztésével foglalkozom most már lassan 10 éve, azt hiszem, és előtte pedig nagyon-nagyon sokáig soft skill tréningeket tartottam, illetve azóta is, meg van egy ilyen egyetemi, volt egy ilyen egyetemi pályafutásom is, és egyébként meg tanár és pszichológus vagyok, úgyhogy ilyen téren tudok talán hozzászólni ez a mai témához.
Szuper, köszönjük, Zsombor!
Most elkezdtem gondolkodni, mióta foglalkozom e-learninggel, és borzasztó kimondani, hogy 25 éve.
Hát figyelj, akkor jubileum van, hozom a bort.
25 éves hosszú idő, és gamificationnál pedig hát olyan 2009-10 óta. Tehát az is egy 15 éve. Nagyságrendileg egyébként ugyanott dolgozunk, és én úgy szeretem magam apostrofálni, hogy oktató játéktervező vagyok.
Ez nagyon izgi. Szóval, az első gondolatom így nyitásnak, hogy csapjunk a közepébe, rakjuk ki az asztalra a farbát, ugye ezt szoktuk mondani, hogy amikor... az van, hogy meg kéne tanítani az embereknek valami olyan dolgot, ami uncsi, száraz, akármicsoda, akkor az első válasz, akkor gamifikáljunk. És miért? Mi ez egyáltalán? Miért ez az első gondolat? Könyörgöm, mitől imádják ennyire a gamification-t? Az unalmas, száraz képzések kiszínezésére, felhígítására, nem tudom, feljavítására.
Most éppen imádják, mert egyébként a gamificationnek azt nem tudom, mennyire van meg, de ugyanak vannak ilyen ups and downs-ei.
Hogy néha van hype, van kevésbé hype, de szerintem megy ez.
Volt egy csúnya földbeállása a gamificationnek, tudom, amikor az egész indult, akkor ugye hatalmas reményekkel álltak neki a cégek is, meg ugye a magánszemélyek is, és aztán utána pedig kiderült róla, hogy hát ez azért nem annyira egyszerű, és nem annyira magától értetődő módon működik. És hát mindig vannak felfutásai, de hát mondjuk úgy a tavalyi évben például ugye voltam egy gamification konferencián, a Gamification Europe-on, amelyik egy zseniálisan jó konferencia volt, elképesztően jó előadókkal, még most is, viszont összezsugorodott. Tehát egyre kevesebben mennek el, egyre kevesebb a szakértő. Tehát valahogy mindig felfut ez a dolog, de aztán utána mindig vannak ilyen szkeptikusabb időszakok is.
Hát, klasszikus hype cycle, tehát van a felfutás, kiábrándulás, és aztán utána platózik a valós igények mentén.
Viszont kikerültem a kérdést.
Igen, kikerülted a kérdést.
Igen, tehát hogy a kérdés az meg ugye úgy szólt, hogy ha ugye alacsony a motiváció, akkor rögtön gamifikáljunk-e? Hát mindig azt szoktam megkérdezni, hogy miért alacsony a motiváció, vagy hogy hol van az a motiváció. Tehát valószínű, hogyha még van egy kötelező képzés, és valaki ezt elkezdi gamifikálni, akkor azt azért teszi, mert nem tudta normálisan elmondani ugye a célcsoportnak, hogy miért tette kötelezővé ezt a képzést. Az valami miatt valószínűleg nagyon fontos, nagyon húsba vágó, nagyon kellemetlen élmények születhetnek akkor, hogyha az ember nem csinálta meg azt a képzést. És hogyha ezt jól tudjuk kommunikálni, akkor elvileg nem kell gamifikálni. Ha ezt nem tudjuk jól kommunikálni, akkor kell. Illetve van még egy generációs trend, hogy azért most felnőtt egy olyan generáció, akik hát ebben az élményszerű szoftverkör, videójátékokon nőttek föl, így van, és hát nem biztos, hogy nagyon szeretik, amikor odaraknak az orruk elé egy
száraz,
200 oldalas PDF-et, hogy akkor ezt most így böngészék át, és aztán végén pedig vizsgázzanak le belőle jól.
Ez? És Édu, szerinted mások
nekem,
mi gondolnak
erről? Nekem van egy ilyen egyszerűbb válaszom erre, feltételezésem, tehát hogyha játszol, akkor azt általában élvezed. Azért játszol, mert ugye ez nem kötelező soha, a játék az egy szabad dolog, egy felszabadító dolog, azt általában magunktól választjuk, most mindegy, hogy
táblajátékról,
sakról beszélünk, vagy pedig videójátékról, vagy bármilyen játékról, és akkor ugye szerintem van egy ilyen tévképzet, hogyha van egy kötelező, unalmas, akármilyen dolog, de ha gamifikáljuk, akkor az már is valami olyan tevékenységnek lesz feltüntetve, ami nem fog fájni, amit te szabadon választasz, stb.
Most elgondolkodtam egyébként,
szerintem itt van
egyébként
a félreértés.
Sakkozó embereket még csak ilyen nagyon eltorzult, elképesztően koncentrált fejjel láttam. Most így legalább van kamera, hogy lehet lenni. Aztán nem láttam ezt a mosolygos élményt, de egyébként tök igaz, hogy ez az alappercepció, hogy valamit csináljunk azzal a szörnyelemmel, amit próbálunk az emberekkel tenni, de hogy miért akarunk vele szörnyelmet csinálni?
Ugye a játék az tipikusan ilyen flow élmény. Főleg, hogyha szereted azt a játékot, de ha meg nem szereted, akkor meg nem játszod, mert benne van a nevében, hogy játék. Tehát el tudsz vele lenni akármeddig. És akkor ugye van egy ilyen érzés, hogy jó, akkor biztos a tananyaggal is el tud lenni akármeddig.
Én amikor először találkoztam a gamificationnel, mint koncepcióval, az 2010 volt, ugye akkor volt Jesse Shell-nek az ominózus előadás, amiben elmesélte, hogy mi játékfejlesztők, aztán nagyon-nagyon ismerjük az emberi pszichét, meg nagyon klassz dolgokra rávettük már eddig is az embereket, hogy felálljanak, ugráljanak, elővegyék a bankkártyájukat, és csomó mindent megcsináljanak. És hogy ez az ő, hogy mondjam, ő dobta be újra a köztudatba, hogy hát akkor ezeket a mechanizmusokat föl lehetne használni értelmes dolgokra is. És akkor erről nagyon rákattantak az emberek, és hú, de jó, akkor most gamifikálunk mindent. És ugye az első megközelítés volt az a bizonyos points, badges, leaderboards, hogy akkor itt majd pontokat, meg kitűzőket, meg ilyen toplistákat fogunk alkalmazni, és ettől az emberek majd úgy érzik, mintha játékban lennének, és ettől mennyire nagyon boldogak lennének.
Na, ez a gamification.
Ez a gamification. Hát már akartam kérdezni.
Ez a szörnyszülött gamification. Önnek gondolták nagyon sokáig, hogyha most az én véleményemre vagytok kíváncsiak, akkor azt mondom, hogy points, badges, leaderboards, az teljesen jól működik, hogyha megfelelően jól használod, tehát arra használod, amire való. Csak ugye nagyon sok esetben ezt nem így csinálták. Tehát például elég sok, tényleg, hogy hol születtek ezek a torszülöttek, leginkább akkor, amikor mindenre elkezdtek toplistákat gyártani, és akkor versenyezzünk. Mert hogy az jó, és mindenki szeret versenyezni. És amikor előadásokat tartok erről, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy olyan dolog, hogyha egy úszóversenyt rendezel, de vannak a felsorakozott gyerekek között olyanok, akik esetleg nem tudnak úszni, akkor azoknak, akik tudnak úszni, az úszóverseny nagyon jó. Akik nem tudnak úszni, azoknak halálos. Na hát ugyanígy van a gamificationnel is, tehát hogyha az ember nem megfelelően használja ezeket a különféle játékmechanizmusokat, akkor az egyik embernek lehet, hogy rövid távon szórakoztató lesz, de a másiknak viszont halálos.
Igen, és ilyenkor volt, hogy nem tud úszni, jó, de ugorj be a vízbe, akkor kapsz egy badge-et, hogy beugrottál a vízbe, badge, és akkor attól milyen boldog lesz, ugye? Nagyon izgalmas. Mi még a gamification valójában?
Igen, és ezt akartam kérdezni, hogy le akarjuk hozni a földre, mert hogy legyünk őszinték azért, amit mondasz, a legtöbbeknek a fejébe ez van. Tehát ha gamifikáció, akkor osszunk pontot, a végén kap egy iPhone-t az, aki a legtöbbet kapta, és bármit megcsinál érte cserébe. De hogy mi még ezen túl a gamification?
A gamification az nagyon sok minden. Én azt szoktam mondani, hogy a belső motivációra, ez egy annak a felkeltésére, táplálására, kihasználására, ugye az abban lévő szelet befogni, arra ez egy kiváló módszer. Tehát ugye, amikor az ember kényszerből csinál valamit, akkor általában van valami fajta negatív érzése, hogy ott félek attól, valami gond lehet, vagy szomorú lesz, valamit elveszítek, vagy dühös lesz, valami kellemetlenség fog engem érni. Ha nem emiatt tanul az ember, hogy ezeket a saját belső belső kellemetlenségeit leküzdje, és utána maga biztos legyen, és meg tudja oldani a dolgait, akkor általában ugye föl kell kelteni az érdeklődését. Erre a gamification jó. Inkább storification, ugye ez is most egyre népszerűbb kifejezés.
Ezt még nem hallottam, ezt föl kell írnom.
Nem hallottad a storification?
Az mi az Isten?
Hát az, amikor történetmesélésbe rakod bele az egészet. És nagyon-nagyon jó. Tehát maga a történet, hogy elkezdesz egy más kontextusba rakod bele, egy olyan kontextusba rakod bele, amely figyelemfelhívó, amivel együtt tud érezni a hőssel, amivel bele tudja magát élni a másiknak a megküzdésébe, az már egy teljesen jó kiinduló pont. Ott vagy egy szituációban, vagy ott van a főhősöd a szituációban, nézel egy Netflix sorozatot, bármit, akkor azzal azonosulni tudsz. És onnantól fogva elkap a hív, és kíváncsi vagy, hogy hogyan megy ez egész dolog tovább. Tehát az emberi kíváncsiságra, az autonómiára, az autonóm kíváncsiságra, az, hogy rajta múlik az, hogy mivel foglalkozok, erre ez teljesen jó. Aztán a másik ilyen belső motiváció az, hogy ha az ember el akar valamit sajátítani, meg akar valamit tanulni, hogy képes vagyok arra. Nyilván ehhez az kell, hogy legyen meg az a kiinduló motiváció, hogy én szeretnék mondjuk nyelvet, szeretnék valakivel beszélni például, akinek más az anyanyelve, és akkor megtanulok egy idegen nyelvet. Hát szoktam mondani, hogy a gyerekeim a legjobb példák erre, ugye van egy kis reklám helye, ugye van egy ilyen memorizáló algoritmusom, amit a lányom is, meg a fiam is szokott használni, hogy a szódolgozatokra felkészüljön. Mind a kettő dicséretesetes angolból, a lányom azt nem igazán beszél angolul, a fiam meg igen. Kettőjük közt annyi a különbség, hogy a fiamnak van kivel beszélni angolul, a lányomnak meg nincs. Tehát, hogyha van valami, ugye, ami motiválja az embert, hogy ő megtanulja ezt a dolgot, akkor az első játítás az egy ilyen belső motivációvá tud válni. A harmadik dolog ugye az, amikor már tudok valamit, de nagyon szeretném azt, hogy a közösségben rám úgy tekintsenek, hogy én vagyok az az ember, aki ugye ennek a felelőse, aki ennek a tudója, akinek van valami szerepe, valamilyen közösségben betöltött szerepe. Erre is nagyon jó a gamification, hogy ilyen jellegű, hogy mondjam, csapatokat alakítsunk ki. Ugye az MMO játékok azok tipikusan ennek a jó példája, ugye, hogy különböző szerepek vannak.
Betűszavakkal óvatosan, tehát MMO,
az online szerepjátékok, Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, tehát az online szerepjátékok azok zseniálisak ebből a szempontból, hogy összeállnak csapatok, és akkor ez egyik az egyik típusú
szóval
tevékenység.
Fordítsuk le.
A boom erre válaszol a kérdésre.
Erre nem válaszolhatod.
Jaj, nem provokálnak, direkt provokálnak.
Oké, tehát megnincsen a fiam, hogy használom a Fortnite vagy MMO. Jó, oké. És a végén pedig ugye az önmagunkon túlmutató cél. Tehát, hogyha tudunk valamilyen nagy dolgot adni, ugye, amire az illető rá cuppan, és azt mondja, igen, ő ezt meg akarja csinálni, ami nem csak azt, hogy most akkor nekem anyagi hasznom legyen belőle, nem azért, hogy én tanuljak belőle, nem, hanem valami olyan dolog, környezetvédelem, istenkeresés, bármi, vagy akár egy vállalatnak ugye az értékeivel való azonosulás, hogyha ezt jól be tudjuk mutatni egy játékban, akkor ez képes arra, hogy az embereket megmozgassa.
Az jutott eszembe, Idu, ahogy elejtettél egy fél mondatot, hogy te egyébként tréner, meg pszichológus is vagy, és hogy flow, és akkor ezt a kettőt én idehoznám, hogy így a flow hogy jön a játékokhoz?
Hát úgy jön a játékokhoz, hogyha az tipikusan egy olyan tevékenység, amiben el tudsz merülni, amiben nem veszed észre, hogy telik az idő, amit önmagadtól csinálsz, ahogy a Csombor is mondta az előbb, belső motivációból csinálsz. Ugye itt az az összeütközés, hogy nagyon sokszor olyan tananyagokat akarunk gamifikáltatni. Tehát van egy játék, amit alapvetően belső motivációból csinálsz, hogyha a Fortnite-ot emlegeted, azt meg én is ismerem. Nem azért, mert játszottam vele, de a fiam játszik vele. Tehát ugye, hogyha ő beül Fortnite-ozni, akkor senki nem kényszeríti rá, sőt az ellenkezőjére próbáljuk kényszeríteni, mégis csinálja.
Kapaszkodik a joystickba, vagy mi az egérbe,
az egérbe, igen, és hát gyakorlatilag bármeddig képes elleni vele, akkor még azt se vesz észre, hogy éhes. Szóval ugye ez a flow állapot. A konfliktus szerintem ott van, hogy tipikusan olyan képzéseket próbálunk meg sokszor gamifikálni, ami nem úgy nem flow állapot, hanem az emberek próbálnak menekülni belőle. Tehát, hogyha
van
azt
néhány
mondom,
példát, hogy mi lehet ez fogalmam.
GDPR, tűzvédelem, csak hogy mondjak ilyen klasszikusokat, de mondhatnék akármilyen más tréninget is. Tehát ezek a tipikus vállalati tréninget, amiket muszáj elvégezni, amit valaki kitalált, hogy végezzünk el, de egyébként hátunk közepére sem kívánjuk. Ugye itt jön az be, hogy van valami, amit gyakorlatilag egy külső motiváció, mert kényszerítenek rá, de mégis azt akarják, hogy én belső elköteleződésből csináljam. És akkor ezért jön rá ez a gamification máz, bocsánat, hogy így mondom, hogy, hogy akkor, ha majd így rátesszük a badge-eket, meg rátesszük a leaderboardot, meg a nem tudom micsodát, akkor mégiscsak be fogja az illetőt húzni.
De ez rossz ötlet egyébként? Mert azt fogalmazódik meg bennem, hogy, hogy például a társasjátékok, ha már gamifikáció, most iszonyúan futnak, és hogy tök jó hozzáadott értékük van, hogy rengeteg mondjuk természetvédelemről szóló játék van, vagy egy Mars Terra formálás, ami picit megmutatja azt, hogy hogy tudsz elrontani egy bolygót, hogy tudod jól csinálni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy adná magát a kérdés, hogy oké, az a rossz piló, amit le kell nyelni, de hát, hogyha én játékosítom, mint egy gyereket is úgy tanítom meg számolni, akkor hát nem ez a kiváló eszköz, hogy egy ilyen nehéz témát átforgassak valami jó módszerben?
Szerintem egyáltalán nem rossz ötlet, tehát jó ötlet. Általában kivitelezésbe szokott gigszer csúszni. Tehát ugye maga a motiváció, amikor arról beszélünk, hogy külső meg belső motiváció, akkor annak van egy ilyen skálája. Tehát a külső motiváció is válhat belsővé megfelelő körülmények között. És ugye a gamifikálás az pont ezt a célt szolgálná, hogy ezt a megfelelő körülményt megteremtse, mondjuk először egy annyi lépéssel, hogy hát mondjuk figyelemfelkeltően néz ki. És akkor már is nagyobb kedvem van, igaz, hogy azt mondta a főnök, hogy ezt nekem muszáj elvégezni,
de
ott áll ostorral a háta mögött, de mondjuk megnyitok egy felületet, ami mondjuk vonzó. Akkor már úgy lehet, hogy azt mondom, hogy jó, hát akkor ez már egy első lépés. És akkor, hogyha szépen ugye úgy vannak összerakva ezek az elemek, akkor szépen el lehet juttatni oda, hogy a végére akár még élvezhetem is az egészet, és ne agyisten még tanulhatok is belőle. A probléma szerintem inkább az, hogy nagyon sokszor az történik, hogy kiragadnak, és önkritikusan mondom, mi is néha ezt csináljuk, kiragadnak egy-egy elemet, például mondjuk a badge gyűjtés, az ugye egy ilyen adja magát, hogy akkor jó, akkor csinálunk kis badge-eket, nem túl bonyolult, és akkor, hogyha elolvasott az illető egy bekezdésnyi szöveget, akkor már is kap egy plecsnit, hogyha elolvasott egy nem tudom, és akkor kap egy másikat. De ez önmagában nem fogja azt az eredményt hozni, tehát ettől még az illető ugyanúgy azt fogja érezni, hogy egyébként engem kényszerítettek erre, nem jött meg igazából a kedvem hozzá, nem vált belsővé ez a motiváció, csak még hülyének is néztek, bocsánat, hogy azt gondolták, hogy mint a, nem tudom, hogy még talán emlékeztek erre az Éretlenek című sorozatba, hogyha jól válaszoltam, akkor nyalhat. Tehát, hogy
Igen, ha rosszul, akkor megjön a pofon.
Tehát, hogy ez így nem feltétlenül működik.
Én azt gondolom, hogy azért ezt is lehet igazából jól csinálni. Én a elmondtam azt, hogy belső motiváció ébresztésére, illetve hát, hogy a szél kifogására hogyan jó. Én azt szoktam mondani, hogy ha jó kihívást tudunk adni, és adunk jó visszajelzést, és egyébként ügyelünk arra, hogy fölöslegesen ne stresszesítsük az emberünket, tehát hogyha lehet, akkor inkább stresszmentesítsük, akkor tulajdonképpen ezzel a három dologra, hogy odafigyelünk, akkor ezzel már egy olyan flow élménybe tudjuk őt bevonni, ami nem feltétlenül gamification, de mondjuk úgy, hogy nekem való itt kezdődik a gamification. Tehát, hogy jó kihívások, ne feladatokat adjunk, ne szivatni akarjuk, ne csak egy nem tudom, kérésekre kelljen, hanem kihívásként fogalmazunk meg valamit.
Ezt tudom kiprovokálni belőletek igazából a flow-val is, meg minden, hogy szerintem a játékosítás alapvetően a kihívással kezdődik.
És a jó visszajelzéssel végződik.
Igen, itt nyilván szakadom, hogy azzal kezdődik, hogyha nincs kihívás, ugye van egy játék, és akkor le tudok legyőzni, az a kihívás, én fogok nyerni, vagy nem. Vagy bármelyik játékot vehetjük, minden játékban van valami kihívás, attól lesz játék, hogy azzal indul. És amikor unalmas tananyagokat játékosítunk, akkor az a baj, az a kihívás, hogy élt túl, de hát ezzel nem megyünk messzire.
Még csak nem is az, tehát én még azt látom, hogy nagyon sokszor egy játékosítottnak nevezett tananyagban valójában még ez sincsen, mert igazából ugyanaz a tartalom van ott, ami játékosítás nélkül is ott lenne, csak mondjuk hozzátesznek például mondjuk egy pontgyűjtést, aminek úgy önmagában nem nagyon van értelme. És akkor én innen fordítanám egy kicsit inkább vissza, hogy számomra például a játékosítás az nem azt jelenti, hogy ténylegesen játékosítok valamit, hanem az egyfajta megközelítése annak, hogy egyébként egy bármilyen tananyagot, és ez lehet digitális, de lehet egyébként jelenléti képzés is, hogy építek föl. És vannak olyan elemek, amik szerintem fontosak, és hogyha ezeket be tudom tartani, vagy bele tudom vinni abba az adott képzésbe, akkor az nagy valószínűséggel erősíteni fogja a belső motivációt, és ezek az elemek egyébként amúgy egy jó játékban szintén megvannak. Tehát, hogy én inkább így hoznám a kettőt párhuzamba. Például a cél, például a kihívás, például a folyamatos visszajelzés, amiket már mondtatok.
Itt még egy dolog, mert ugye itt a badge-eket egy picit így most, hogy elolvastam, akkor kapok egy badge-et. Badge-eket szeretném megvédeni. Badge-ek nagyon-nagyon jó dolgok, csak nem mindegy az, hogy igazából mire használjuk. Azt szoktam mondani, hogy pontot akkor adjunk, hogyha ez egy elemi visszajelzés, ez az, jó lesz, menjél, csinál tovább. Ugye a badge-et akkor szoktam adni, én legalábbis ilyen jelvényt kitűzőt, amikor valakinek nyugtázom azt, hogy ő azt a dolgot már meg tudja csinálni. Tehát mint egy ilyen kis lezárás. A gyerekeknek szoktam mondani, hogy oké, akkor most megtanult. A lányom ma írt dolgozatot a Hunyadia korából, akkor van egy Hunyadia kora badge, hogy akkor ő azt már megtanulta. Azzal a tananyag résszel már tisztában van. És akkor utána, amikor megvan a badge, akkor az a beugró, ugye az a következő lépés, lépcsőfok ahhoz, hogy például mondjuk az osztálytársával leüljön, és elkezdjenek versenyezni. Onnantól már lehet versenyezni, ugye ez mint a úszásnál, amit mondtam, hogyha nem tudsz úszni, akkor ne akarjunk úszóversenyt rendezni. De hogyha már ismerem a Hunyadia korát, akkor már abból utána tud a tanár csinálni mondjuk egy játékot, egy versenyzős játékot, hogy kinek jut hamarabb eszébe az a dolog, amit ő éppen megkérdez.
Hunyadiakról.
Igen. De ehhez még egyszer el kell érnem ahhoz, hogy én már arra a nulladik szintre eljussak. És akkor megy ez még tovább ugye a trófeákkal, megy tovább a rangokkal, egyéni reputáció, csoportreputáció. Tehát megvannak ezek a különféle eszközök, de hogyha ezeket jól használjuk, akkor ezek baromira motiválóak, hiszen ezek reflektálnak az én belső motivációmra.
Igen, és itt kapcsolódnék egy másik dologra rá, hogy ez tulajdonképpen egy elismerési rendszernek a lépcsőzetes felépítése. És ugye egy jó tanulásban, ha vannak badge-ek, ha nincsenek, ugye ott is lépésről lépésre haladunk. Tehát amikor már valamit tudok, akkor arra építem rá a következőt. És ugye így épülnek szépen egymásra, tehát hogy nem lehet az, hogy a nulláról egyszer csak hirtelen a plusz 100-on akarok lenni.
Illetve megmászni a hegyet két lépésből, meg ilyenek, pedig ez a nagyon izgalmas vágy, hogy rögtön menjünk föl.
Igen, most sokat beszéltünk a motivációról, meg azokról, hogy épül fel egy jó képzés, visszajelzés, cél, azt kitűzött, kis küldetéseken átmész, és ezt berakod, de hogy volt egy olyan félmondatod, de azért a tartalom se lehet ugyanaz. Mert nyilván, hogyha egy tök jó keretrendszert építesz, de ugyanazok a tartalmi elemek vannak, ugyanaz az unalmas 200 oldalas PDF van felvágdosva, akkor ez nyilván nem. Ha itt nézem, hogy mi a játékosítás, vagy hogyha én mondjuk azt mondom, hogy hát de nekem egy 200 oldalas PDF-en van, mint szakértő, és ebből akarok valami jót csinálni, akkor hogy tudok egy játékosítási szakemberhez úgy oda menni, hogy nem esze elküldjön engem, hanem hogy így valami közös gondolkodás ebből kialakuljon. Tehát hogy lehet ezt megfogni?
Hát szerintem ez a legnehezebb része. Mert ugye, hogyha nem egy szakemberhez mész oda, hanem valakihez, aki olvasott a játékosításról, és úgy gondolja, hogy akkor most a játékosítani fog, akkor nagy valószínűséggel annyi fog történni, hogy megfogja azt a 200 oldalas PDF-et, jó esetben mondjuk feltagolja bizonyos részekre, és akkor, hogyha bizonyos részt teljesítettél, akkor arra mondjuk például ad valami jutalmat. Ha mondjuk már kicsit többet olvasott róla, akkor beépíti azt, amit most a Zsombor mondott, hogy mondjuk a jutalmokat legalább valamilyen módon hierarchizálja. Most önkritikus legyek, amikor először próbálkoztam ezzel, én is pont ugyanezt csináltam. Szóval, hogy egy kicsit...
Az első lépés.
Mindenki ugyanazokat a hibákat követi el, csak van, aki tanul belőle.
Úgyhogy... és ez... Igen, persze, mondjuk valamit egyébként ez is ad hozzá szerintem ahhoz képest, mint hogy mondjuk végig kell olvasnod egy PDF-et, de hogy azért innen még lehet tovább menni. Szerintem az nagyon fontos, hogy amikor egy ilyen tananyagot feldolgozunk, akkor találjunk egy olyan játékkeretet, ami illeszkedik ahhoz a tananyaghoz. Nekem például ez egy ilyen alapnünükém, hogy ugyanúgy, mint ahogy a storytellingben is, akkor ezek szerint most már van, hogy hívják?
Storification.
Meg aztán pláne, az legyen a, tehát hogy ami illeszkedik hozzá. És akkor mondok egy példát is, amivel így mindig szoktam dicsekedni a csapatban is, az egyik ilyen, amire tényleg büszke vagyok, fejlesztés, abban például egy információbiztonsági tananyaghoz egy nyomozós játék készült. És ott például tök jól illeszkedett a maga a játék elem, meg az egésznek a végvitel, a sztori, és volt benne ugye, hogy volt hozzá egy sztori is, meg egyébként amiről szó volt, mert hogy ahogy építkezett föl a sztori, úgy úgy tanulták meg tényleg a mondani volt, tehát mit tudom, hogyha nem tudom, hogy használd a jelszavaidat, és akkor ott, mit tudom én, egy hacker után kell nyomozni, akkor ugye ő megpróbálja feltörni mondjuk a gépedet, nem pont ez volt a sztori, de mondjuk valami hasonló, és akkor neked meg kell védeni. De közben egyébként információkat gyűjtögetsz a jó megoldásaiddal, mondjuk arról az adott krimiről, vagy bűnesetről, és akkor a végén még leleplezheted a gyilkost. Igen, szóval, hogy egy picit így összeépül ez a dolog, és akkor sztori.
Mindannyian megtanultunk operálni a Dr. House végére, és felismerni a betegségeket, abszolút.
A 200 oldalas dokumentumot hogyan dolgozol fel? Kérdésre, én sose szoktam 200 oldalas dokumentumot feldolgozni, akkor szoktam elolvasni 200 oldalas dokumentumot, amikor feltettem azt a kérdést, hogy mit szeretnél? Tehát miért szeretnéd azt, hogy az illető ez elolvas ezt a 200 oldalt? Mi neked a végén a kimeneted? Tehát, hogy ha nem értem meg azt, hogy az, aki ezt a képzést előírta, vagy kitalálta, hogy neki mi az üzenete, neki mi a fontos, a nap végén mit szeretne elérni, akkor én nem kezdek bele a gamificationbe. Soha. Uh-huh. Tehát mindig megkérdezem azt, hogy jó, mi lesz az a cél, amit a nap végén meg szeretnénk mérni. És a gamificationnál van egy olyan egy olyan csapda, hogy bele lehet szeretni. De tényleg, hogyha csinálod, és belemerülsz, akkor nem csak a játékba a játékos fog beleszeretni, hanem a játék készítő is, és el lehet vele szöszölni fél évet, egy évet, két, akár éveket is, hogy egy gamification projektet összerak, egész egyszerűen azért, mert hogy ez olyan jó dolog. Tudnod kell azt, hogy mi a cél, és azon kell tartanod a szemedet. Hogyha ez megvan a cél, és tudod azt, hogy hogyan fogod mérni, akkor jön a következő lépés, hogy néz ki, én azt mondtam, hogy a szuperhősöd. Hogy fog kinézni az ember, aki a legvégén ennek az egész folyamatnak kijön a végén. És az, amit az Ildva is mondott, hogy ahhoz már egy olyan történet kell, hogy tényleg mi a mi legszebbik valónk, mi az a legizgalmasabb dolog, amit mi igazából, mint játékosok csinálunk, és hová juthatunk el, hogy úgy érezzük magunkat, mint hogyha egy valódi detektívek legyünk, vagy lennénk, vagy volt egyszer egy olyan projektünk, ahol például beszerzőket kellett, és akkor, a beszerző az, hogy mit csinál, hát ez olyan, mint a producer, ugye az amerikai filmekben, és akkor ez volt ugye ez a setting, amit használtunk, de hogy legyen meg az a legszebbik valónk, amit a végén ki szeretnénk abból az emberből hozni, és aztán megnézzük azt, hogy hol van ehhez képest, és felépítjük.
Én azon gondolkodtam közben, hogy szerintem akik hallgatják, azoknak lassan összeáll a kép, hogy ez a sztori, ez így nem olyan, hogy leülsz, és akkor 5 perc alatt gamifikálok, és akkor pillanatok alatt megvan, hanem hogy így ez egy viszonylag komplex módszertani keret. Ráadásul elég kreatívnak is kell lenni hozzá, elég jó kell ismerni azt a területet, aminek éppen szeretnéd a játékosítását. Hozni kell analógiákat, átkötéseket, történetet, ismerni kell, kíváncsinak kell lenni a történetre, hogy ehhez kell, hogy valaki gamification szakember legyen? Vagy meg lehet ezt tanulni? Most úgy értem, hogy ha valaki képzésfejlesztéssel foglalkozik, el tudja sajátítani ezt a játékosítást és a mögötte lévő alapelveket és annak az alkalmazását, anélkül, hogy nem tudom, éveket töltene azzal, hogy megismerje itt a nagyon részletes dolgokat és belemenjen mindenbe, és hogy érdemes-e szerintetek?
Mondjam.
Az a hangom mélyebb.
Az én hangom mélyebb.
Ezt majd én is elmondom.
Jó, aztán mondd. Hát én sem végeztem soha gamification egyetemet, úgyhogy effektíve én ezeket összeszedegettem, amiket eddig tudok. Ha valaki megkérdezi, mi kell ahhoz, hogy aki jól tudjon játékosítani, akkor azt mondom, hogy olvasson Csíkszentmihályit, hallgasson meg Michael Wu-nak az előadásait, olvassa el Andrzej Marsevszkinek ugye a különféle bejegyzéseit, esetleg még, hogyha nagyon akar, akkor még menjen fel a Korzara kurzusra, bár az már kicsit lerágott csont, és akkor kap egy jó overview-t, és egyébként, hogyha eléggé kreatív, és nagyon szeretné ezt a dolgot, akkor azért ezzel már el fog tudni indulni.
Édua?
Hasonló. Tehát mondom, én nem is apostrofálnám így magamat, mint a Zsombor, meg nem is foglalkoztam ennyit a dologgal. Néhány olyan tananyag van, amire azt mondom, hogy igen, ez valamennyire gamifikált, vagy legalábbis próbálkoztam ezeknek az elveknek a behozatalával. Tehát én azt gondolom, hogy olvasni kell róla, megérteni, hogy mik azok az alappszichológiai működések, amik mögötte vannak, és emellett szerintem a legfontosabb az, hogy tényleg legyen egy kreativitás, amit meg most lehet-e tanulni, vagy nem lehet tanulni, nem tudom, mert hogy legtöbbször nekem például akkor jött be ez jól, amikor valamire a témával összeállt egy igazán jó ötlet. De azért nem agysebészet, tehát alapsémák vannak. Tehát például mondjuk, nem tudom, azért megvannak ezek az alapjáték sémák, mondjuk ez a gyűjtögetős játék, építős játék, stb. Mert ilyenekkel azért a legtöbben játszottunk már, ha van egy kis rálátásunk, akkor azért össze lehet szedni, hogy ezekben mik voltak azok az alap mechanizmusok, amitől az egész működött, és hogyha ez összetalálkozik azzal a témával, amin éppen dolgozunk, és szépen az kettőt össze lehet valahogy hát kombinálni, vagy házasítani, akkor lehet azért sémákból építkezni. Tehát nem arról van szó, hogy mindig a spanyol viaszt kell kitalálni minden egyes alkalommal.
És érdemes megtanulni szerintetek ezeket?
Hát én például nagyon élvezem, tehát én megmondom őszintén, amik a legjobb ilyen játékos megoldásaim voltak, azok egyébként nem tananyagok voltak konkrétan, hanem például a csapatnak csináltam ilyen csapatépítő játékot a székházba, kerestünk karácsonyi ajándékot.
Az évzáró, évértékelő beszámoló, az konkrétan egy játékosított kincskeresés volt a Telekom székházban, zseniális volt, imádtuk.
Igen, vagy például a kisfiamnak, ez most már hagyományos, hogy Gergő, ezt te tudod már, ugye mi közel lakunk egymáshoz, van mellettünk egy erdő, és minden születésnapján kimegyünk az erdőbe, és ott van ilyen sztorival átitatott kincskeresés, meg hasonló
játék. Creepy túrának hívják, azt hiszem, ez a Gen Z kifejezésre.
Úgyhogy én például ezekben tudtam eddig, azt hiszem, hogy a legjobb ilyen kvázi játékosított, hát nem tananyagot, de hogy valami, ami egy komolyabb tartalom, átadni olyan formában, hogy az tulajdonképpen egy játék volt.
Zsombor, neked van ilyen love projected, játékosított?
Nehéz ügy, én most kicsit ki vagyok égve.
Akarsz róla beszélni?
De hogy...
A következő adás erről szól.
Hát mi nagyon sok játékot csináltunk, úgyhogy az első az nyilván mindig a legemlékezetesebb, a tengernyi kaland, ugye, amit még 14 évvel ezelőtt készítettünk, és akkor ez egy ilyen nagy oktatójáték, dömping volt, 8-7-es dolog, de hát tudom, nemrég csináltunk egy rehabilitációs mentor képzéshez egy játékot, ami szintén egy nagyon vicces dolog volt. Most ugye a munkahelyemen egy Cloud Pioneers nevezetű játékba vágtuk bele a fejszénket, ami egy nagyon izgalmas kihívás volt, fogalmazzunk úgy, sok apró mini játékot tettünk bele. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok játék van. Nekem egyébként a szívem csücske az a létező legegyszerűbb, ez a memorizáló algoritmus, amit már itt emlegettem. A gyerekeim azzal tanulnak, tök jó jegyeket hoznak belőle, és én attól nagyon boldog vagyok, mert igazából úgy játék, hogy nem ez a klasszikus játék, de mégis el lehet vele szórakozni, és egyébként baromi hatékony. Én nagyon szeretem hatékony dolgokat.
És elárulod nekünk, vagy legalábbis a hallgatóknak, hogyha már így felcsigáztál, hogy hol tudják esetleg ők is kipróbálni?
Nem, mert most úgy gondoltam, hogy az egészet átalakítom egyébként teljesen. Tehát mostanáig volt az, hogy úgy
mondjuk... Akkor nem akarod elárulni, nem is lássa senki rajta.
Ez lett volna a reklám helye, de nem, most nem fogom elmondani.
Szörnyű, ilyen vendégeket hívni, hogy felszólítom őt a promócióra, és ellenáll. Szörnyű. Na jó, oké. Figyelj, Tomi, vége felé járunk az időnknek, te neked még van nyitott kérdésed? Azt akartam mondani, hogy kaptál mindenre választ gamification ügyben?
Hát két kérdés motoszkál nagyon bennem, az egyikre azért részben kaptam, de hogy amikor gamifikáció, akkor nagyon sokakban megjelenik ez, hogy az egy verseny, hiszen ha gamifikálunk, akkor versenyeztetünk. Ez tényleg így van? Tehát ez az alapja? Ez egy tök fontos dolog, hogy én versenyezzek valakivel, hogy ez így berántson engem és flót adjam?
Hát egyrészt, ha megnézed most a játékpiacot, a játék-játék piacot, egyre több a kollaboratív játék. Tehát aminek kimondottan a célja az, hogy együttműködjünk, és ne pedig versenyezzünk, tehát ez egy trend. Bár hozzáteszem, a gyerekem például mindig utálta, tehát nem tudta értelmezni, mi az a kollaboratív játék, és
nem
mi
gyerek a végén. Hát
tehát nyilván ez is személyiség függő, de egyáltalán nem. Szóval én például ennek technikai korlátai is vannak, aha, meg voltak is. Például a leaderboard, amit annyiszor emlegetett, de nem mindenhol lehet ugye beépíteni, mert ahhoz, hogy leaderboardot csinálja, ahhoz már felhasználói adatokat kell valamilyen módon tárolni, és a többi, és a többi. Szóval, hogy...
És akkor jön a GDPR, van annyi adat,
meg egyébként is hova teszed. Szóval, hogy nem feltétlenül, de én egyébként egyáltalán, ha lehetne, tehát akkor se feltétlenül csinálnám. Ebben például Zsomborral nem értünk egyet, mert a már emlegetett Cloud Pioneers-ba mániákusan mindenhova időzítőket pakolta Zsombor, amivel egyáltalán nem értettem egyet, mert engem inkább frusztrált felhasználóként.
Tehát te ezt vizsgálva
visszaszámoltatjátok benne?
Hát sok.
Egy sem.
Én
hallgatok az okosabbra, ennyi, kész.
Most beletekintettünk egy picit az L&D csapat hétköznapjaiba, ahol megvitatják egymással, hogy végül is mit is csináltak valójában. Mi volt a másik kérdés?
És a másik kérdésem még nagyon érdekelne, hogy említetted, Zsombor, hogy bele lehet ebbe szeretni, és azért így nagyon-nagyon belemenni, hogy hogy választjátok meg, hogy mit érdemes gamifikálni? Tehát, ha valaki ezen gondolkodik, akkor mik azok a tényezők, amire azt mondod, hogy na, ezt a tanulási folyamatot tök érdemes, ezt meg nem biztos, hogy pont ezzel az eszközzel fognám.
A rövid válasz az, hogy ami magától nem megy. Azt gamifikáljuk. A hosszabbik válasz az, hogy gamification az egy olyan gyűjtőfogalom, ami alatt nagyon sok ember nagyon sokféle dolgot ért, és azt gondolom, hogy vannak olyanok, akik például mondjuk csak a jutalmazási rendszerben gondolkoznak, hogy az a gamification, és egy jól kitalált jutalmazási rendszer az önmagában például nagyon hasznos lehet. Egy jól kitalált kihívásrendszer, vagy kihívásoknak a sorozata, az is önmagában nagyon-nagyon hasznos lehet. Tehát önmagában, hogyha ezeket a mechanizmusokat akár külön-külön, akár együtt, akár milyen kombinációban használjuk, de célszerűen, tehát értelmesen, tudatosan, akkor az általában azért a folyamatokon valamennyit tud javítani. Ez a hosszabbik válaszom.
Látom, hogy Edu rázol a
fejét. Igen, mert optimális esetben így van, de azért valljuk be, hogy néha ez kicsit igény, megrendelői igény is. Tehát, szóval azért van, amikor azzal jönnek oda, hogy amivel te is kezdted, hogy mi egy gamifikált kurzus szeretnénk. És ugye, hogyha ebbe valaki megrendelői oldalról beleszeretett, akkor hát... Miért vegyük el a kedvét? Tehát, hogyha nyilván van olyan, amikor nagyon-nagyon nem lehet, de ha lehet, és azért általában valamennyire lehet, akkor miért ne?
Uh-huh. Nekem két gondolat jutott eszembe, így, ami még ide tartozik, és én nekem nagyon szimpatikus a játékosításban. Az egyik az a változásra való ösztönzés hosszú távon. Ez egyik legsikeresebb gamifikált dolgok, amik nem oktatásiak feltétlenül, például a fitnessre való rávétel, az, hogy hónapokon keresztül be kéne épülni valami szokásnak, és csak a következő alkalmat, a következő alkalmat, a következő alkalmat csináljuk. Ezért nekem ilyen fixa ideálom, hogy a lifelong learninget például full gamifikálni kéne, hogy az a szokás beépüljön, hogy tanulok, hogy az milyen jó lenne. A másik dolog, ami eszembe jutott, az a versenyre vonatkozik, mert nagyon jól reagáltak a drága vendégeink, és tiltakoztak azzal, hogy a gamification verseny lenne. Én viszont azt hoznám vissza ide, hogy szerintem meg a gamification verseny magunkkal, hogy a kihívást meg tudjuk-e valósítani, mert el tudjuk érni, vagy nem. Tehát valójában szerintem egy olyan verseny, ahol magunkkal mindenképp versenyzünk, és lehet, hogy másokkal is. De ezt csak azért hoztam be gondolatként, mert szerintem is a válasz erre talán. Nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e.
Makes sense.
Thank you.
Igen, abszolút. Ha jól van kitalálva, kell, hogy ki jó legyen az a dolog, az a feladat, amit kaptál.
Én is azt gondolom, hogy talán, ha összegeznem kéne, akkor valami olyasmit mondanék, hogy érdemes gamifikálni? Igen. Érdemes gamifikálni, de nem mindegy, hogy hogyan. Ne akarjuk ezt olcsón és egyszerűen megúszni, és nem pénz, hanem igazából energia, kreativitás, időre van szükség, hogy alaposan végig gondoljuk, ugye? Hogy betegyük azt a melót, hogy megértsük, hogy mi az, amire rá kéne venni, mi az, amiben segíteni kéne neki, mi az, ami értéket meg kéne neki benne mutatni.
Na, ez az a pont, ahol egyébként Eduával szoktunk vitatkozni.
Hát akkor várjál, akkor most a következő adás, folytassuk. Na, tehát
hogy ugyanis Én elég rigid módon azt szoktam mondani, hogy csak azt tudom gamifikálni, amit maximálisan értek. Tehát amikor mondjuk egy olyan tananyagot kellett, amihez sok közöm nem volt, amin a KSH-nak készítettünk statisztikai metaadatok kezelése tananyagot, amihez olyan túlságosan sok közöm úgy először nem volt, és egy 40 oldalas PDF-ből kellett, úgy ma PDF-eknél vagyunk, ugye egy nagyon szórakoztató játékot készíteni, akkor az volt, hogy akkor én azt átolvastam többször, meg utána elmentem a trénerekhez, és akkor velük is beszéltem, beültem egy tréningre, végighallgattam azt, amit egyébként egy normál tanuló végighallgat, és plusz még megkérdeztem 50 ezer kérdést, azért lássam a big picture-t ebből az egészből. Tehát szerintem mindenféleképpen kell ez az extra ráfordítás, az extra mile ahhoz, hogy valaki jól tudjon játékosítani, hogy megértse azt a folyamatot, megértse azt az egész dolgot, amiből ő mondjuk egy tananyagot szeretne készíteni. Én nekem ez az arszpoétikám, nem feltétlenül van így, mert nyilván bele lehet nyúlni apró dolgokkal, tehát csak az, hogy jól látod azt, hogy hát itt akkor most mit tudom én, előállt egy tudás, egy képesség, akkor arra adjunk egy badge-et. Vagy hú, itt most már ott vannak, hogy akkor lehetne őket versenyeztetni, akkor dobjuk be őket, és akkor versenyezzenek egy kicsit. Vagy nem versenyzős ez a dolog, de mondjuk nagyon fontos az, hogy ők valamifajta funkciót érezzenek magukban, akkor kapjanak egy rangot, valamilyen funkcionális kis elismerést, vagy trófeát. Tehát, hogy ezeket a dolgokkal nem kell mélyen ismerned a tananyagot, de nem árt, hogyha ismered. Már csak azt nem tudom, mi volt a kérdésed.
Ha ez volt a kérdésem alapvetően, és pont azzal dobnám a labdát Éduának, ha majd sikerül a mikrofonálványok között megtalálnom a szemkontaktust, hogy te, ha lehetne egy olyan tanácsod, amit kéretlenül is adhatnál a hallgatóknak, hogy gamification témában mi az, amit csinálnak, akkor mi lenne az? Nehéz kérdés, jó, köszönjük szépen. Időt kérek.
Hát először is gondolják végig, hogy erre van-e szükség. Aztán, amiről már eddig is beszéltünk. Aztán a második meg az, hogy szóval én nem azt mondanám, hogy gamification kell és gamifikáljanak, hanem készítsenek olyan tananyagokat, amik tanulhatóak.
A hogyan készítsünk tanulható tananyagokat témával a legközelebbi adásban jelentkezünk, azt nem árjuk el, hogy mennyivel legközelebbi adásban, de szerintem nagyon szépen megköszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon érdekes és értékes beszélgetés volt, szerintem talán a hallgatóknak is akad benne újdonság. Tomi, te hogy értékelette, megkaptál
mindent? Én mindenre választ kaptam, abszolút izgalmas volt a beszélgetés, köszönöm szépen.
Meg volt a kihívás és meg volt a visszajelzés is, köszönjük szépen.
Egy badge-el távozok most már ilyen kezdőgamification témában.
Figyelj, lassan meg lesz az 5. podcastod, úgyhogy megkapod az első 5 podcast utánjáró badge-et. Mit szólsz hozzá?
Nagyon helyes.
Na, még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Reméljük, legközelebb is jöttök hozzánk majd más témában.
Nagyon szívesen.
Köszönjük.
Sziasztok.
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 V-Learning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.